Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy velünk voltál minden földi dolgunk intézése során. Köszönjük néked lelki áldásaidat is, amiket nem vontál meg tőlünk, hanem irgalmasan, kegyelmesen megadtad nekünk. Köszönjük neked a megértett igéket, köszönjük a közösséget, köszönjük az imádságokat, köszönjük a lelki erőt, a lelki békességet, a szeretetet, ami felőled árad felénk. Légy áldott mindenért, amit kaptunk tőled. Valljuk azt, hogy semmit nem érdemeltünk meg. Se földi, testi, se lelki ajándékaidat. Egyedül a te fiadért vagy hozzánk ilyen. Tudjuk és valljuk ezt. És ő belé kapaszkodunk most is. Ő érte kérünk, hogy tisztogass meg a szívünket, lelkünket, és tedd alkalmassá az ige befogadására és követésére. Szent lelkeddel dolgozzál bennünk, hogy ne legyünk rossz talaj ígéd magvai számára, hanem hadd teremjünk gyümölcsöt a te dicsőségedre. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy meghaltál értünk a kereszten, és köszönjük, hogy megváltottál minket, és köszönjük, hogy feltámadtál és élsz, és ott vagy most is az Atya színe előtt, és nem csak mi imádkozunk itt hozzád, hanem te is ott imádkozol érettünk, kibeszélhetetlen könyörgésekkel. Légy áldott, hogy téged mindig meghallgat az Atya, amikor népedért közben jársz, amikor értünk is közben jársz. Köszönjük, hogy nem felejtkezel el rólunk, hogy szeretsz minket örök szeretettel. Kérünk téged, hogy szent lelkedet küldd el most hozzánk. Ha nem is tudunk együtt lenni itt a templomban, otthonainkban, a gépek előtt, hadd tapasztaljuk meg igéd elevenségét, meg szólítását, beszélj a mi szívünkkel. Köszönjük néked, hogy téged nem akadályoz semmi, és közel tudsz hozzánk lenni. Mennyei atyánk, kérünk, hallgass meg minket. Munkálkodj köztünk, nagy neved dicsőségéért. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel próféta második könyvéből, a 17. részből, a 15. verstől a 29. versig terjedő igeszakaszból. Sámuel próféta második könyvének 17. részében, a 15. verstől a 29. versig így szól hozzánk Isten igéje. Mondta pedig Kúsai, Sádók és Abjátár papoknak. Ilyen tanácsot adott Akitófel Absalomnak és Izrael véneinek, én pedig ilyen s ilyen tanácsot adtam. Azért sietve küldjetek el, és izenjétek meg Dávidnak így szóval. Ne maradj ez éjjel a pusztának mezején, hanem inkább menj át, hogy valamiképpen el ne nyelettessék a király és az egész nép, mely vele van. Jonatán pedig, és aki más, a Rógel forrásánál állanak vala, ahová méne egy leányzó, ki megmondá ezeket nekik. És ők elmenvén megmondák Dávid királynak, mert nem akarják vala magukat megmutatni, bemenvén a városba. Meglátá mindazáltal őket egy szolga, és megmondta Absalomnak. Elmenének azért ők ketten sietséggel, és menének egy ember házába, Bahurim városában, kinek tornácában volt egy kút, és oda szállának alá. Az asszony pedig egy terítőt vett, és beteríté a kút száját. Arra pedig darált árpát hintett, és nem vevék észre. Menének pedig az Absalom szolgái az asszonyhoz a házba, és mondának, hol van Akimás és Jonatán? Felele nékik az asszony, által gázolának a patakon, és keresék őket, de mivel nem találtak, visszatértek Jeruzsálembe. Mikor pedig elmentek, kijövének a kútból, és elmenvén megmondták ezeket Dávid királynak, és mondanák Dávidnak, keljetek fel, és menjetek által gyorsan a vízen, mert ilyen tanácsot adott ti ellenetek Akitófel. Felkelt azért Dávid, és mind a vele való nép, és által kelének a Jordánon, míg megvirrada. Egy sem hiányzék, aki által nem ment volna a Jordánon. Látván pedig Akitó fel, hogy az ő tanácsát nem hajtották végre, megnyergelé Szamarát, felkelvén elment a házához, az ő városába, és elrendelvén háznépének dolgát, megfojtá magát, és meghalt, és eltemetteték az ő atyának sírjába. És midőn Dávid Mahanáimba érkezett, átkele Absalon a Jordánon, és Izraelnek férfiai mindnyájan ő vele, és Amását tevé Absalon fővezéré a sereg felett, Joáb helyett. Amása pedig egy férfi vala, kinek a neve az izraelita Jitra vala, aki bemént Abigailhoz, Náhás lányához, ki Szérujának, Joáb anyjának nővére volt. És tábort jár a Izrael és Absalon a Gileád földjén. Lőn pedig, hogy mikor Dávid Mahanáimba jutott, ímé Sóbi, az ammoniták városából, rabbából való Náhásnak fia, és a Lódebár városából való Ammielnek fia Mákír, és a Gileád tartományában Rógelimben lakozó Barzillai ágyneműt, medencéket és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet, pergelt búzát, babot, lencsét, pergelt árpát, mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hozának Dávidnak és az ővele való népnek eleségül, mert azt gondolják vala magukban, a nép éhes, fáradt és eltikkadt a pusztában. Drága testvéreim, múlt vasárnap megvizsgáltuk az Absalon előtt megjelent két tanácsadót, illetve tanácsukat, Akitófelt és Kúsait, illetve az ő tanácsaikat. Akitófel Dávid halálos ellensége volt, bár korábban mellette állt. Kúsai Dávid barátja volt. Láttuk, hogy Absalon és tanácsadói Kúsaira hallgattak, és azt is megértettük, hogy azért, mert az Úr meghallgatta Dávidnak imádságát, amit Jeruzsálemből való visszavonulásakor mondott, Uram, hiúsítsd meg Akitófel tanácsát. Hát jött Kúsai, és általa az Úr meghiúsította Akitófel tanácsát, aminek követése egyébként nyilvánvalóan Dávid vesztét okozta volna. De azért is történt ez, mert az Úr, aki mindent irányít, nem Dávidra, hanem lázadó fiára, Absalonra akart veszedelmet hozni. Dávidot pedig meg akarta menteni. Ezért intézte úgy, ezért parancsolta úgy, ahogy olvassuk az ígében, hogy Absalonék inkább Kúsai tanácsát fogadják meg, ami Dávid megmenekülését segítette elő. A történet, aminek irányítója a szuverén Isten, és aminek a tengelyében Dávid áll, hát a történet filmbe illő jelenetekkel folytatódik, vagy folytatódott. Ige szakaszunkat, amit ma igyekeztem felolvasni, úgy szeretném áttekinteni, hogy a szereplőit bizonyos csoportokra osztom, és ezeket a csoportokat külön-külön egy picit közelebbről megvizsgáljuk. Először a hírvivők csoportjára figyelünk, másodszor majd az ellenségek csoportjára, és harmadszor pedig Dávid támogatóinak a csoportjára. Tehát nézzük először is a hírvivők csoportját. Ide soroltam azokat a hívő embereket, akik Kúsaitól Dávidhoz eljuttatták a fontos információkat. Ezek két pap, Sádók és Abjátár pap, illetve a fiaik, Akimás és Jonatán. Az apák és a fiak között közvetített egy névtelen szolgáló leányka, és akaratlanul is egy csapathoz csatlakozott egy névtelen asszony Bahurim településéről. Egy csoportból szeretném kiemelni a szolgáló lányt, aki a papoktól, a pap fiakhoz elvitte a fontos üzenetet, a fontos információt. Ennek a lánykának nem ismerjük a nevét. Valószínűleg egy fiatal kislány lehetett, aki talán ott szolgált a papok körül. Olyan kis szürke egérke lehetett, aki nem nagyon tűnt fel senkinek. Mégis erre a leánykára egy életbe vágóan fontos üzenetet bíztak rá a gazdái. Ez a kislány azt megértette, szívébe rejtette, aztán elindult, ügyesen elhagyta Jeruzsálemet, kiment a Rógel forrásához, és ott pontosan átadta a rábízott üzenetet a terv szerint ott rejtőzködő papfiaknak, Jonatánnak és Akimásnak. Azután ügyesen visszatért Jeruzsálem városába, talán úgy álcázta magát, mint aki vízért ment. Szóval így fáradozott a maga egyszerűségében az Úr fölkentjéért, Dávidért, az Úr szolgájáért. Annyira jó látni az ő kis szolgálatát. Neki nem kellett valami óriási hőstettet véghez vinni, nem kellett levernie nem tudom én hány férfit, nem kellett megmásznia nem tudom milyen magas ormokat. Ő neki csak ezt a kis rábízott üzenetet kellett elvinnie annak a két fiatal embernek. És ő ezt teljesítette. Az az ige jutott eszembe, hogy hű volt a kevésen. És a példája bátorít bennünket is. Lehet, hogy kis emberek vagyunk, gyengék vagyunk, fiatalok vagyunk, túl fiatalok vagyunk, de az Úrnak, az Úr fölkentjének, Dávid fiának mi is szolgálhatunk. Azzal a kevéssel, amivel tudunk, amit ránk bíznak, amit kérnek tőlünk, azzal szolgáljunk, és tartsunk ki abban, legyünk hűségesek a kis dolgokban is. Szolgáljatok így az Úrnak ti is, örvendezéssel. Ami pedig a papfiakat illeti, Akimászt és Jonatánt, érdemes felfigyelnünk arra, hogy ők olyan fiak voltak, akik apjuk nyomdokában jártak. Mindkettőjüknek az apja, Sádók és Abjátár is Dávid mellett álltak, az Úr fölkentje mellett álltak. És ez a két gyermek is, ez a két fiatalember, ők is Dávid mellett álltak. Nem mondták azt ezek a fiatal emberek, hogy hát, ha apáink Dávid mellett állnak is, mi Abszalom mellé állunk. Ez egy generációs probléma. Vesszen a régi király, jöjjön az új. Múljon el az előző rend, jöjjön az új rend. Mi a jövendő embere mellé állunk, Abszalom mellé. Már csak azért is, mert apánk még mindig a régi rend mellett, még Dávid mellett áll. Nem. Hanem ők odaálltak az apjuknak a nyomdokába, és követték azt az utat, ami jó út volt, követték ők is ugyanazt az utat. Ahogy azok, emezek is hűek voltak a Dávidhoz, az Úr fölkentjéhez. Annyira csodálatos, hogy ezen kívül olyan türelmesen vártak ott a Rógel forrásánál, rejtőzve, bujkálva, nem akartak bemenni a városba, ott várták az üzenetet. És amikor jött a kisleány az üzenettel, akkor átvették, nyomban elindultak, azt olvassuk az igében, hogy ketten sietséggel mentek Dávid rejtek helye felé, mint összekötők, tetterősek voltak, bátrak voltak a felkent királyért. Azt hiszem, hogy ez is jó példa nekünk, ha tetterős fiatalemberek vagyunk, akkor bizony tegyük meg azt az Úr fölkentjéért, az Úr szolgájáért, Dávid fiáért, az Úr Jézusért, amit mi megtehetünk. Lehet, hogy többet tehetünk, mint a kisleány. Vagy mások. A mi dolgunkat vállaljuk és teljesítsük teljes örömmel és békességgel. A harmadik, aki szerepet játszik a hír Dávidhoz juttatásában, a bahurimi asszony. Az ő nevét se ismerjük, csak azt tudjuk, hogy ugyanoda való volt, ahonnan a korábban Dávidot gyalázó sémei előjött. Érzékelteti velünk ennek az asszonynak a személye, hogy még egy benyáminita városban, ahol tulajdonképpen nagyon sokan voltak Dávid ellen, még ott is élhetnek Dávidnak tisztelői, segítői, akik oda tudnak állni az Úr szolgája, az Úr felkentje mellé. Nem lehet egy ilyen kis településen sem, mint Bahurim, általánosítani és mindenkit egy kalap alá venni. Mert ott is volt kivétel. Igen, ott lakott Simi ben Gera, a Símei, aki gyalázta Dávidot, meg az egész kompániát, de ott volt ez az asszony is, aki hűséges volt az Úr felkentjéhez, és az Úr szolgájához, Dávidhoz. És akkor is odaállt mellé, amikor egyáltalán nem állt jól a szénája. Itt azt olvassuk, hogy jött ez a két fiatal ember, és észrevették, hogy Absalon követteti őket. Jönnek mögöttük, el akarták őket kapni, el akarták őket intézni. Hát gyorsan bemenekültek ennek az asszonynak a házába. Kiderült, hogy az udvaron van egy kút, amiben nem volt víz, vagy csak nagyon kevés víz volt benne. Az asszony bebújtatta őket a kútba, a kút száját letakarta egy terítővel, arra szólt egy kis darált árpát, mintha ott éppen azt szárítgatná a napon, és ezek után megérkezvén az Absalon titkos szolgálatának az emberei, az állambiztonság emberei, keresték a két fiatalembert, de már nem találták meg őket. Bementek a házba, keresték ott is, nem találták, nem kapták meg őket. Kérdezték az asszonyt, az pedig azt mondta, hogy hát átmentek már a patakon. Illa, berek, náda, kerek már mindenen túl vannak. Úgyhogy aztán az emberek, az üldöző emberek kénytelenek voltak lógó orral visszatérni Jeruzsálembe. Az asszony, ez a bahurimi asszony elrejtette ezeket az ügynököket, Dávid ügynökeit, a követeket, és lehetővé tette, hogy folytassák az útjukat, és Dávidhoz elvihessék az életbe vágóan fontos hírt. Emlékeztet ennek az asszonynak a cselekedete a jerikói Ráhábra, aki a nála keresett, és joggal nála keresett kémeket, zsidó kémeket elrejtette, és ugyancsak egy hazugsággal mentette meg azok életét. Ráháb hitte azt, hogy Izrael győzni fog majd, és elfoglalja azt a földet, amin ők éltek, és ezért odaállt melléjük. És itt is a bahurimi asszony is, mintha hitt volna Dávid győzelmében, és ezért cselekedett érte ilyen bátran, hősiesen. Néhány érdekes motívumra figyeltem föl, amit szeretnék elétek tárni még ezekkel a hírvívőkkel kapcsolatban. Az egyik motívum az, hogy minnyájan vállalták az életveszélyt Dávidért. Ha belegondoltok, Kúsa is az életével játszott, de a két idősebb pap is, a fiaik is, a szolgáló leányka és a bahurimi asszony is. Aki ott és akkor Dávidnak segédkezet nyújtott, az biztos számíthatott arra, hogy ha elkapják, ha kiderül, kioltják az életét. De ezek az emberek, ezek az asszonyok, ezek a leányka olyan bátrak voltak, olyan hősiesek voltak, hogy az életüket kockára tették az Úr felkentjéért. Nagyon mély elkötelezettséggel álltak ott Dávid mellett ezek az emberek. És ebben nekünk példát adnak, mert nekünk is ilyen elkötelezettséggel kell ott állnunk az Úr Jézus mellett, Dávid fia mellett, kitartani, vállalva őt, minden ellenséges körülmény közepette. Mindegy, hogy velünk mi lesz, mindegy, hogy velünk mit tesznek, mit mondanak reánk. Lényeg, hogy kitartsunk mi is Dávid fia mellett. Az életveszélyt is vállaljuk, sőt az életünket is adjuk azért, aki az életét adta értünk. Egy másik mozzanat, ami összeköti ezeket az embereket egymással, az a hírvivés ténykedése. Tulajdonképpen mindnyájan a hírvivésben tevékenykedtek, és igyekeztek a rájuk bízott hírt eljuttatni Dávidhoz. És erről eszembe jutott, hogy mi meg a Dávid fia megbízottjai vagyunk, az Úr Jézus megbízottjai vagyunk, akiknek az ő hírét kell elvinnünk az emberekhez. Az evangéliumot kell hirdetnünk az embereknek. Változtatás nélkül elmondani azt, amit az apostolok is mondtak a világnak. Elmondani ezt a jó hírt, hogy lehet üdvözülni, és nem kell mindenkinek elkárhozni. El kell mondanunk Jézus Krisztusnak a megváltó művét. Rá kell mutatnunk a keresztre, ahol megváltott minket életével. Rá kell mutatnunk az üres sírjára, legyőzte a halált. Rá kell mutatnunk a trónjára, hogy ő uralkodik a mindenség felett, és fel kell hívnunk az embereket, hogy higgyenek ő benne. Én is most erre hívlak benneteket, továbbadom én is a rám bízott hírt. Igyekszek változtatást nélkül megtenni. Hírvivők vagyunk mi is. Dávid fiának hírvivői ebben a mostani világban. És még valami összekötötte a szememben ezeket a hírvivőket, tudnélik a sietségnek a mozzanata. Nem csak az érdekes, hogy életveszélyt vállaltak, nem csak az, hogy hírt vittek, hanem hogy mindezt sietve tették. Többször visszajön ez a mozzanat a történetben. Kúsai, amikor elmondja, hogy mi az üzenet, ami Dávidhoz el kell juttatni, azt üzeni, hogy még ez éjjel keljen át a Jordánon. Már Kúsai sietteti a barátját. A papok sietnek az üzenettel. Alig mennek el Abszalom titkosszolgálati emberei, a két fiatalember rögtön kimászik a letakart kútból, és mennek Dávidhoz a pusztába. Amikor elérik Dávidot, akkor átadják az üzenetet, keljetek fel, és menjetek át gyorsan a vizen. Dávid pedig azonnal követi a tanácsot. Átkelnek a vizen, vagyis a Jordánon. A nyugati oldalról átmennek a keleti oldalra. Mindenhol érezhető ez a sietség. Valószínűleg azért, mert Kúsai számított arra, hogy Abszalomék felfedezik a tanácsában rejlő turpisságot, vagyis hogy a tanácsa Dávidnak kedvez, és felülbírálva magukat, mégis Akitófel tanácsa szerint járnak el. De ha így lenne is, nem érheti Dávidot és csapatát baj. És ezért üzeni Kúsai, hogy gyorsan, hamar, sietve tegyék meg Dávidék az óvintézkedéseket. Ez a siettetés megint csak úgy eszembe jutott azt, hogy az Úr is siettet bennünket. Bennünket siettet. Siettet elsősorban a megtérésre. Az Úr Jézus követésére. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ha ma hív, engedjetek, térjetek ő hozzá. Életetek megváltójává, urává fogadva őt. Ha kell, ma békülj meg az ellenségeddel, míg úton vagy vele. Kér bocsánatot tőle, és bocsáss meg neki. És ki tudja még, milyen dolgokat kell sürgősen elrendezned, hisz meg lehet, hogy még ez éjjel elkérik a te lelkedet, vagyis meghalsz. Isten érzékeltetni tudja velünk, hogy miben kell sietnünk. Nem késlekedhetünk. Nem patópáloskodhatunk, hogy ráérünk arra még. Van, amikor az Úr szolgái olyan lassúak, olyan vontatottak, alig tudnak elvégezni egy szolgálatot, alig tudnak elmondani egy bizonyságtételt, csak húzzák, halasztják, mint a rétes tésztát, ahogy mondják. Szinte lehetetlen kivárni őket, ha belefognak is valamiben, csigalassúan mennek. Siessetek! Siessetek, és amit gyorsan kell elvégezni, az Úr Jézus érdekében, Dávid fia érdekében, azt igyekezzél gyorsan elvégezni. Érdekes ez az első csoport. Sokat tudnánk beszélgetni róluk, hogyha bibliórán összeülhetnénk. De most nézzük a másik csoportot, Dávid ellenségeinek a csoportját. Ebbe a csoportba tartozik Abszalom, akiről már beszéltünk, és akiről még majd beszélünk, aki roham tempóban hadsereget toborzott, aminek élére kinevezett egy bizonyos Amását, aki aztán vezette ezt a haderőt, de nem őrájuk akarok figyelni, hanem Akitófelre, aki ugyanebbe a csapatba tartozik. Ide tartoznak még azok a férfiak, akiket kiküldött, hogy kapják el a két hírvivőt, de lógóra eredménytelenül voltak kénytelenek visszatérni. De ismétlem, szeretném ebből a csapatból kiemelni Akitófelt. Ez egy tragikus történet. Akitófelről elmondtuk már, hogy ő Dávid mellett állt korábban. És olyan tanácsokat adott neki is, meg valószínűleg másoknak is, amit úgy tudtak fogadni azok az emberek, mintha az Úr tanácsolta volna őket. Mintha az Úr eszköze lett volna ez az Akitófel. És aztán láttuk, hogy valami miatt megorrol Dávidra, és ellene fordult, odaállt a lázadó fia Abszalom mellé, és Abszalomnak adott egyébként jobbnál jobb tanácsokat, De mégis rossz tanácsok voltak ezek. Végül láttuk, hogy annyira mélyre jutott a Dávid iránti gyűlöletében, hogy személyesen akarta volna megölni. Az az érzésünk, hogy egy olyan ember volt Akitófel, aki teljesen meghasonlott önmagával, teljesen szembe került önmagával. Ellentéte lett korábbi önmagának. És amikor itt látta, hogy Absalom nem Reá, hanem Kúsaira hallgat, akkor tudhatta a szívében, hogy már csak idő kérdése, hogy Dávid felülkerekedjen. És ha ez így lesz, akkor neki befellegzett. Akkor őt úgy kivégzik, mint a pinty. A kivégzése előtt nyilván megaláztatott volna, hiszen ő a nagy bölcs, miért nem tudta megfékezni Absalom, miért nem tudta előre, hogy az egész vállalkozás csúfot véget ér majd, miért nem állt a jó oldalra, ha tudta, hogy Dávid a jó. Ha ő olyan bölcs, akkor miért viselkedett ilyen bolondul? Hát úgy érezte, hogy ezt a tortúrát ő már nem akarja kiállni. Elébe ment a dolgoknak, és meghasonlott emberként szépen felnyergelt Jeruzsálemben, hazament a városába, végrendeletet készített, aztán annak rendje módja szerint valószínűleg fölakasztotta magát. Így legalább az atyái sírboltjába helyezhették el a testét, gyalázat nélkül. Nyilván nem ez lett volna a helyes megoldás. Az öngyilkosság az ő esetében sem volt jó megoldás. Egyébként az Ótestamentumban ez az egyetlen ilyesféle öngyilkosság. Olvassuk még azt, hogy Saul is öngyilkos lett, illetve Abimélek is, de ők a harctéren jutottak el erre a pontra. Ahitófel nem a harctéren, hanem otthon jutott el erre a gondolatra, hogy ez lesz a megoldás. Ellene fordult az Úr fölkentjének, az Úr szolgájának, és ide jutott szerencsétlen ember. Talán jobb lett volna, ha megvárja Dávid győzelmét, talán oda is mehetett volna hozzá, hogy bocsánatot kérjen, talán még bocsánatot is kapott volna, lehet, hogy már nem vették volna igénybe a szolgálatait, de békében hazatérhetett volna. De ő neki ez már nem esett nagy súllyal latba. Ő úgy érezte, hogy a büszkeségén esne csorba, hogyha itt megalázná magát, ha bocsánatot kérne, ha valahogy nyugdíjaznák, akkor inkább a halál, és inkább megölte magát. Isten tiltja az öngyilkosságot, de ezzel se törődött. És egy kicsit a sorsa eszünkbe juttatja a Dávid fiának elárulóját, az iskárióti Júdást, aki ugyancsak, ahogy említettük már korábban, ott volt Jézus mögött, hallgatta a tanításait, látta a csodáit. Megbízottjaként járt kelt, és valamelyik tanítványtársával hirdethette Krisztus evangéliumát, és aztán egyszer csak valahogy valami eltört benne, és korábbi önmagának ellentéte lett. És elárulta Jézust néhány ezüst pénzért. És aztán utána már úgy érezte, hogy a büszkeségén esik csorba, bevallja, hogy tévedett, rosszul cselekedett. Ha elmegy Jézushoz, nem akart már Jézussal találkozni, inkább azt választotta, hogy elmegy és fölakasztja magát. Ezek a példák igazolják, hogy nem jó Dávid fia ellen sem fellépni és harcolni, küzdeni. Jobb hűségesnek maradni hozzá, és kerülni ezt, hogy ellene forduljunk, mert ennek megvan az ítélete, a büntetése. Annyira különös ez a második csoport is. Itt is talán, ha egy összekötő kapcsot lehetne keresni az emberek között, akkor azt mondanánk, hogy ez a Dávid iránti gyűlölet. A hírvivőknél inkább azt lehetett látni, hogy Dávidot szeretik. Majd jön egy harmadik csoport, a Dávidot segítők. Őnáluk is ezt lehetett érezni, hogy ők is szeretik Dávidot, és ezért segítik. De ezek az emberek, ezek gyűlölték Dávidot. És ez a Dávid iránti gyűlölet volt, ami közöttük egy összekötő kapocs volt. Összehozta őket egymással, egy táborba. És ugyanígy van ma is, hogy a Dávid fia iránti gyűlölet összekapcsol embereket egymással. Pilátus és Heródes jó barátok lettek Jézus kivégzése napján. Az Úr gyűlölete ma is összekapcsol embereket egymással, de az Úr szeretete is. És bennünket itt a gyülekezetben inkább ezt kapcsoljon össze egymással, mint az Úr gyűlölete. Nos, hadd szóljak pár szót inkább a harmadik csoportról, akivel találkozunk a felolvasott igében. Ezek pedig, amint említettem, a Dávidot támogató emberek. Itt olyan emberekbe ütközünk, akik hát különös férfiak. Azt olvassuk, hogy jött egy bizonyos Sóbi, egy Mákir és egy Barzillai nevű ember, és ők mindenféle anyagi javakat hoztak Dávidnak, illetve a csapatának. Ugye több százan voltak, és ennél fogva az az ajándék, amit ezek az emberek hoztak, hogy segítsék a csapat túlélését, megmaradását, ez nem volt kevés. Egyáltalán nem volt kevés. Sok mindent hozott ez a három ember. Segítették Dávidnak és csapatainak a túlélését. Nézzük őket közelebbről. Egyik volt Sóbi ben Nahas, Rabbat Ammonból. Ő minden valószínűség szerint Hanun ben Nahas testvére, Ammon királyáé, aki Dávid küldötte itt annak idején, amikor eljöttek, hogy részvétet nyilvánítsanak apja halála miatt, megsértette, és ezért Dávid csatában legyőzte. Ez a Sóbi valószínűleg nem is zsidó volt, hanem ammonita. Ammonita, de mégis kiállt Dávid mellett, és segítette őt. A másik ember, akivel találkozunk, úgy hívják Mákir. Mákir ben Amiel, Lódábárból. Egy férfi, akinél annak idején Jonatán fia Mefibóset szállást talált, mielőtt Dávid meghívta volna, hogy Jeruzsálemben lakjon. Ez is egy nagyszerű ember lehetett. Aztán itt van a harmadik férfi, aki odáll Dávid mellé, a Roglimi Barzillai. Ő valószínűleg Saulnak a rokona. Saulnak emlékeztek talán, hogy volt egy lánya, Mérab, akinek a férjét Adrielnek hívták, és ennek az Adrielnek az apját Barzillainak nevezték. Lehet, hogy ez a Barzillai és az a Barzillai egy és ugyanaz a személy, így pedig Saul családtagja lehetett ez az ember is. Ő is odaállt Dávid mellé és emberei mellé, tekintélyes emberek, akik igazán Saulhoz kötődtek, és egy idegen néphez, az ammonitákhoz kötődtek. És mégis mindezek mellett odaálltak Dávid mellé. Annyira csodálatos, hogy Mahanaimba jönnek. Mahanaimnak külön története van. Ugye ez az a hely, ahol, ami a nevét tulajdonképpen Jákobtól kapta. Amikor Jákob jött vissza az ígéret földjére, Ézsauhoz, akkor azt olvassuk a Mózes első könyvének 12. részében, hogy találkozott az Isten angyalaival. Találkozott az Isten angyalaival, és amikor találkozott velük, akkor azok valószínűleg megerősítették őt az útjába, hogy menjél, megbiztatták őt egy kicsit, menjél, rendben lesz minden. És elnevezte azt a helyet Mahanaimnak. Azt jelenti, az Isten tábora. És egy picit az jutott eszembe, hogy ahogy Jákobot annak idején az Isten angyalai megerősítették ott az útján, ez a három férfi, mintha az Isten angyala lenne, akit az Isten küld oda, hogy Dávidot erősítsétek meg. Ugyanott, ahol annak idején az Isten küldöttei, az én küldöttei megerősítették Jákobot. Most ti az én küldötteinként erősítsétek meg az én szolgámat, Dávidot. Vigyetek neki, amire szüksége van. Bátorítsátok meg a szívét. És feltűnő, hogy ezek az emberek tényleg jöttek, és engedelmes szolgái lettek az Istennek. Leírja a Szentírás, igen, aprólékosan, hogy mi mindent hoztak. 14 árucikket sorol fel a Szentírás. Szó van ágyneműkről, tálakról, agyagedényekről, juhokról, pörkölt búzáról, ínyentségekről, például tejfelről, mézről, tehénsajtról, és még sok egyéb dologról is, amiket hoztak ezek az emberek. Bőkezűek voltak, és még csemegéket is hoztak. Annyira önzetlenül oda tették a javaikat ezeknek a nélkülöző embereknek az asztalára. Hát azt hiszem, hogy Dávidot már maga ez az emberi gesztus, és az Dávid embereit is, ez az emberi gesztus is megerősítette. És jó kedvet szerzett nekik, és Isten dicsőítését váltotta ki bennük. De nem csak így, hanem lelkileg is megerősítette őket, mert azt érezték, hogy az Úr küldötte ezek, és most az Úr erősít bennünket ő általuk. Szóval annyira jó látni ezt a három férfit. Nem három nő, három férfi. Akiknek érző szívük volt. Azt olvassuk az igében, hogy arra gondoltak, hogy a nép éhes és fáradt, és eltikkadtak a pusztában, és ezért hozták ezeket a dolgokat. Marcon a nomád emberek. És jönnek, és kitárják a kincseiket, és odaadják Dávidnak, hogy biztosítsák a túlélésüket. És abban a pillanatban még tegyük hozzá, nem volt egyáltalán biztos, hogy Dávid a vesztes pozícióból kikerül. Hiszen ahol mindez történik, Mahanaimban, a Jordánnak a keleti partvidékén, a Jordánon túli vidéken, úgy nevezik azt a vidéket, hogy Gileád. Azt olvassuk, hogy már Absalon is ott volt. Absalon a maga haderejével vonult Dávidék ellen. Ez valahogy, mintha Dávidnak talán így jutott eszébe, nem tudom, a 23. Zsoltár, hogy asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, hiszen már ott voltak Absalon seregei a közelükben, és őket meg az Úr ellátja mindennel Mahanaimban. Az Isten táborában vannak, és mindent megkapnak, ami kell nekik. Annyira szép ez a jelenet, annyira megfogta a szívemet, és arra gondoltam alkalmazásképpen, hogy hát Dávid fia, nekünk nem ér meg minden támogatást? Nem tartozunk-e mindenünkkel Dávidnak? Nem csak a testünkkel, test részeinkkel, hanem az anyagi javainkkal is, mindenestől. Nem kell-e szolgálnunk neki, nem kell-e rendelkezésére bocsátanunk, nem kell-e az ő ügyét, ezt a projektet támogatnunk teljes odaadással, teljes erőbevetéssel? Ahogy annak idején az a három férfi, nem kellene vele úgy viselkednünk, mint ahogy Barzillai, Sóbi és Máki viselkedtek Dáviddal annak idején. De azt hiszem, hogy ezt munkálja bennünk is az Úr. Mert ebben a három férfiben is az Úr munkálkodott. És az Úr munkálta bennük kegyelmesen ezt a nagylelkűséget, ezt az önzetlenséget, ezt a segítőkészséget. És bennünk is az Úr tudja kimunkálni ezt a nagy lelkűséget, önzetlenséget, segítőkészséget, hogy Jézus ügyéért tegyünk valamit, az asztalra is. És az Úr tudja bennünk kimunkálni azt is, testvérek, hogyha hívő testvéreink bajba vannak, akkor odaálljunk melléjük. Nem olvastátok-e János apostolnak az intését? Azt mondja nekünk János apostol, hogyha valakinek van miből élnie világon, és elnézi, hogy atyafia szükségben van, és elzárja attól a szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Testvéreim, mondja János, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból valók vagyunk, és így tesszük bátrakká a szívünket mi előtte. Vagy mit ír Jakab? Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hite van, cselekedetei nincsenek, avagy megtarthatja őt a hit, ha pedig atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki, menjetek békével és melegedjetek, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, annak mi haszna? Hát igen, az Úr Jézus ügyéért tennünk kell valamit, de ebbe beletartozik, hogy amikor hívő testvéreink szükségéről értesülünk, akkor segítünk nekik. Lehet, hogy Isten nálunk tett le valamit, amit nekik kéne odaadnunk. Azért imádkozom én magam is mindig, hogy ha ilyen van, akkor vegyem észre, és tudjam odaadni. Egyébként valahányszor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy meglátjuk valami hívő testvérnek a szükségét, a hiányát. Rögtön próbát kell kiállnunk. Nagy próba ez. Az a próba, hogy az Úr számít-e nekem, vagy a mammon rabjává lettem. Ha a mammon rabjává lettem, nem tudok adni. Ha az Úré vagyok, akkor tudok adni. Még úgy is, hogy nekem kevesebb lesz, és engem kár ér. Ezeket az embereket, akik itt előttünk vannak az igében, valószínűleg nem érdekelte, hogy otthon kevesebb lett egy kicsit a méz, meg a jusajt, meg a savó, meg az ágy, vagy a... Valahogy egymásra találtak ezek az egymástól viszonylag messze élő emberek, és összeadták, amire szüksége volt ennek a csapatnak. Olyan csodálatos ez, testvérek. Olyan rendkívüli munkája ez az Úrnak, és hogyha nézzük ezt a csapatot, kicsit úgy távolabbról rájuk pillantunk, ahogy ott örvendeznek egymásnak, meg a kincseknek, az ajándékoknak, akkor látunk egy örvendező, egy urat dicsérő csapatot. És amikor ránézünk a zsugori emberekre, akkor mit látunk? Amikor zsugori füsvény emberekre nézünk, akkor azt látjuk, hogy magányosak, nincs egy barátjuk se, csak a pénz. Büszkék, lenéznek mindenkit, aki nem éri el azt az életszínvonalat, ahol ők tartanak. Ezek az emberek boldogok voltak, emezek a fösvény emberek mindig szomorúak. Ezek szabadok, emezek mindig félnek valamitől. Ezek rabok, emezek meg tényleg szabadok, a szó legteljesebb értelmébe. Hát gondoljatok arra ezzel kapcsolatban még, hogy az Úr hogyan ad nekünk. Nem kapunk tőle lelki és testi ajándékokat? Mindent tőle kaptunk. Mindent. És ő azért ad, hogy visszafizessünk neki valamit? Nem, hanem azért, mert szeret minket, és irgalmas hozzánk a Krisztus véréért. Ő nem üzletelni akar velünk, hanem ránk akarja árasztani a jóságát. És azért árasztja ránk a jóságát, mert feladatot ad ezzel nekünk, hogy mi is árasztjuk tovább az ő jóságát azokra, akik körülöttünk vannak. És fordítsuk vissza azokat a dolgokat az ő ügyére, az ő dolgára. És így használjuk. Legyünk mi is irgalmasok egymáshoz. És az Úr jóságát nagy lelkűséggel és szabad adni tudással háláljuk meg. Legyünk őt és másokat egymást gazdagítók, ahogy az apostol írta. Nos, itt van előttünk ez a három csoport a mai ige szakaszunkból. Láttuk először is a hírvivőket, láttuk aztán az ellenfeleket, köztük a szegény Ahitófelt, és láttuk a támogatók csapatát. De azért vegyük észre, hogy a dolgok mögött ott áll az élő Isten, aki mindent irányít. És az események tengelyében pedig ott áll Dávid. Mert itt, aki bármit cselekszik, minden Dávidra nézve cselekszik. A hírvivők hozzámennek, az ellenségei ellene törnek, a támogatói őt támogatják. Isten rendezi a dolgokat, de az események tengelyében ott áll Dávid. És megint eszembe jutott Dávid fia. Hát ő a nap, aki körül keringenek a bolygók. Ő előtte van az időnek egy szakasza, és ő utána van az időnek egy szakasza. Krisztus előtt, és Krisztus után. De ha nem így lenne, akkor is tudható, hogy előtte minden reálmutatott, és utána is minden ő reálmutat. Ő rajta múlik minden. Az ő hozzávaló viszonyuláson múlik egy ember földi és örök sorsa is. Jézus a történelem megkerülhetetlen személyisége, de az egész világ mindenségnek a megkerülhetetlen személyisége. Általa lett minden, általa múlik el minden, általa lesz újjá minden. Ő az egyedüli centrum, aki megszólít minket és hív a követésére, a hitére, megtérésre. Arra biztatlak végül, hogy amíg nem késő, állj Dávid fia mellé. Állj oda Sádók, Abjátár, Ahimáz és Jonatán mellé. Állj a névtelen szolgáló leány, a bahurimi asszony mellé. Állj oda Sóbi, Mákír és Barzillai mellé. Hagyd el a Dávid fia, a Krisztus ellenségeinek a táborát. Hagyd el azt. Mert az egy vesztes tábor, örökre vesztes. És állj át Dávid fia táborába. mert itt meg a nyertesek vannak, az örök nyertesek, az örök győztesek. Siess, siess és tedd meg ezt a lépést. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan gazdag a te igéd. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra, hogy hírvivők vagyunk, segíts az evangéliumot hirdetni. Segíts, ha kell, olyan elkötelezetten szolgálni neked, hogy még az életünket is kockára tesszük. Segíts bennünket, hogy tudjunk adni a te ügyedre, hogy ne kuporgassuk fösvény módon azt, amit te tőled kaptunk, hanem segíts odaadni a te szent ügyedre, egyházad építésére. Segíts, hogy megnyithassuk a szívünket és a kezünket és a hívő testvérek előtt is, akik rászorulnak. Tégy minket adni képes, szabad emberekké, akik nem a mammon foglyai, hanem akik a te foglyaid, és így szabadok. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te adtad a te egyszülött fiadat. És köszönjük Jézus, hogy te adtad az életedet érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönünk néked mindent, amit a földi életünkben tőled kaptunk, a hitünket, a gyülekezetünket, a Bibliát, az imádságot, mindazt a lelki és testi áldást, amivel elhalmoztad eddig is életünket. Segíts bennünket, hogy te benned örvendező, téged dicsérő emberek lehessünk mind, akik nem zárjuk el a szívünket se, meg a pénztárcánkat se, nem zárkózunk el a te néped, a te ügyed, a te dolgaid támogatásától, és nem zárkózunk el hívő testvéreinktől sem, amikor szükségben vannak. Köszönjük te néked azt, hogy óvsz minket attól, hogy ellenségeid táborába tartozzunk. Olyan szomorú látnunk Absalont is, meg a többieket, Ahitófelt is, aki nem látván más kiutat, az öngyilkosságot választotta. Olyan szomorú ez a tábor, amelyiknek egyre inkább hanyatlik a csillaga, és egyre inkább a vég felé siet, mert szembeszegült az Úr felkentjével. Hány ilyen ember van ebben a világban, Urunk, körülöttünk is, akik veled szembeszegültek, és egyre hanyatlik az életük, és egyre szerencsétlenebbek, egyre tragikusabbá válik a sorsuk. Könyörülj rajtuk, és vondd őket magadhoz, bocsánatoddal, szereteteddel, irgalmaddal. Köszönjük, hogy van számukra is megoldás. Van számukra is kegyelem, megváltás, új élet. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igédnek sokféle tanítását, és segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem követői lehessünk áldott szavadnak. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk gyengélkedő beteg tagjait, gyógyító szereteteddel ölelt körül őket. Imádkozunk a gyászolókért, vigasztalásoddal ajándékozd meg az ő szívüket is. Kérünk városunkért, kérünk hazánkért, országunkért, kormányunkért, ragyogtasd föl fölöttünk a te irgalmas jóságodat, és vondd sok szívet magadhoz, hogy téged imádjanak, téged tiszteljenek. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket a te dicsőséges nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő vasárnap ugyanezen a helyen, még mindig ugyanezen a helyen hallgathatjátok meg otthonaitokból az Isten tiszteletünket. Legyünk türelemmel, és várjuk, hogy az Úr elhozza végre azt az időt, hogy itt a templomban is találkozhassunk. Hirdetem még a presbiter testvéreknek, hogy a ránk következő héten presbiteri gyűlést fogunk tartani. Ezt szeretnénk itt a templomban a szükséges biztonsági előírások betartásával végbevinni. készüljetek erre, jelzem az internetes elérhetőségeken mindenkinek, hogy mikorra tervezzük, és meg tudjuk ott beszélni, hogy alkalmas legyen mindenkinek az időpont. Szükséges a költségvetés, zárszámadást és egyéb hivatalos iratokat elfogadnunk. Szeretettel hívlak és várlak erre minnyájatokat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amen.